Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Ezúttal olasz földre zarándokolunk majd, és mindjárt kezdjük egy titokzatos, csodálatos vidékkel, Cinque Terrével. Amikor már a második ismerősünk állította eskü alatt, hogy a Cinque Terre maga a csoda, akkor komolyan érdeklődni kezdtünk, úgyhogy fellapoztam az egyik olasz benzinkútnál az útikönyvet, de egy szót sem szólt, és semmit nem írt az öt földről, vagy öt faluról. Úgyhogy megnéztem egy másik útleírást, de abba se szerepelt semmi ilyesmi. Nem baj, gondoltuk és beütöttük a Cinque Terre kifejezést a navigációs készülékbe, és elindultunk. Egy óra múlva már Közép-Toszkána hegyein jártunk, olyan kacskaringos utakon, hogy állandóan liftezett a gyomrunk. Meg is kellett állni, egy angol turista lakókocsia mellett vertünk ideiglenes tábort. A magaslatról nézve mesebelinek tűnt a vidék, gyönyörű cserjékkel, hatalmas szőlőültetvényekkel. Aztán tovább indultunk, majd újabb egy óra elteltével megérkeztünk Kóla városába. Ugyanúgy írják ezt a nevet, mint a híres üdítőita a gyártó nevét. Nem fizettek a névért, de a turistáknak nagyon tetszik ez a Kóla nevű város, úgyhogy buzgón fényképezgetik magukat a település határán lévő táblával. Érdekes, hogy a poént a helybeliek nem használják ki, pedig tanulhatnának a Garda tó melletti Limone példájából. Az ott élők ugyanis a citrommal reklámozzák magukat, és Limone nagyon híres a citromról, mindenhol citromot lehet kapni, citrom alakú ajándéktárgyakat. Na most Limonének a citromhoz az ég egyadta világon semmi köze. Egy latin névből, a latin limesből, vagyis határból származik, ugyanis határterület volt a város, és azért Limone, mert azt jelenti, hogy határ. Na most ugye az angol lime miatt mindenhol citromot lehet kapni, és ez a legfontosabb ajándéktárgy. Visszatérve Cinque Terrére, Kóla városa után már egyre izgatottabban vártuk, hogy a kemény út után meglássuk Cinque Terrét, de csak néhány kínai pólós helybelit bámulhattunk egy nagyobb városkában. A biztonság kedvéért megkérdeztük őket, hogy elértük-e már a Cinque Terrét. Hosszú ideig nem akartuk megérteni, hogy mit magyaráznak, mert hogy ez a városka, ez tényleg egy ilyen közepes kis település volt, semmi extra, millió és egy ilyen van ebből Olaszországban. Aztán kiderült a fájó igazság, de nagyon durva volt. A navigációs rendszerbe beprogramozott Cinque Terre egy itteni utcarész neve. Az igazi látványosság 2,5 órányira van ellenkező irányba, nagyjából majdnem ott, ahonnan elindultunk. A helybeliek elmondták, hogy naponta 30 turista jön úgy ide, hogy bizonyos navigációs rendszereknél a Cinque Terre az egy közép-toszkánai vidék egyik utcája, ahol semmi nincsen az ég alatt a világon, most már van szálloda, mert a tévedésből idejövők azok meg tudnak legalább szállni. De úgy egyébként az igazi Cinque Terre, a híres, amely felfedezetlen vidéke még Olaszföldnek, az valójában La Spezia közelében van. Minden esetre mi kitartóak voltunk, úgyhogy nem kellett szállás, és hányás nélkül is kibírtuk, átvágtunk a hegyeken, hogy felfedezzük az igazi Cinque Terrét. 2 gyógyszer fogyott el, meg 1,5 liter ásványvíz, de túléltük a kacskaringós utat, amelyet teljesen fölöslegesen tettünk meg oda, és fölöslegesen vissza is, helyesebben visszafelé már nem fölösleges, mert különben nem juthattunk volna el az igazi Cinque Terrébe. Cinque Terre nagyvárosa La Spezia. Autópálya vezet ide, hogyha valaki nem a navigációs rendszerben bízik, hanem csak úgy régi módon térképpel el akar jönni, akkor könnyedén eljut ide. La Spezia csinos település, gyönyörű kikötővel, pálmafás sétánnyal. A főtér, amikor ott jártunk, olybá tűnt, mintha globalizációs tüntetés lett volna pár perce. Szinte mindenhol ilyen össze-vissza döntött útcéli jelzőtáblák, meg rengeteg hoz és szemét, de hát se baj, így is úgy is tovább kellett indulnunk, hogy még alkonyat előtt elérjük az öt föld, vagyis a Cinque Terre legszebb helyiségét, már akkor ezt is tudtuk, hogy melyik a legszebb, Rio Maggiore. 15 kilométernyi újabb kacskaringó következett, majd megpillantottuk a tengert, és balkész felé a világ egyik legszebb gyöngyszemét. Rio Maggiore ugyanis egy szakadékszerű hegyoldalba épült halászfalu. Úgyhogy az egész Cinque Terrének az a titka, hogy olyan helyre építkeztek a helyek, ahova elméletileg nem is lehetne, de mégis sikerült valamilyen módon a hegyoldalba csodás épületeket felhúzni. Gyorsan leparkoltunk a magaslaton, majd nekitámaszkodtunk a korlátnak, és lefotóztam életem egyik legcsodálatosabb naplementéjét. Nem csak a tenger és az égitest együttese volt érdekes, hanem az is, hogy a napsugarai, amint lebuktak a tengerben, még csillámlottak Rio Maggiore kicsi házainak ablakain. Volt időnk bőven, úgyhogy lesétáltunk egészen a tengerig. Rio Maggiore-nél, ugye a Cinque Terre fővárosánál, fontos városánál végtelennek tűnő lépcsősor visz le a kikötőig. A kikötő nagyon pici, talán 30 méter átmérőjű, és sziklafal övezi. Kicsi a hely, de májustól nagyjából szeptemberig azért lehet itt nappal fürdeni, a halászok pedig itt tolják ki csónakjukat reggelenként. A tündéri öblöcskéhez vezető lépcsősor mellett minden harmadik ház alsó része étterem. Itt dolgoznak a halászok családtagjai, pizzát sütnek, spagettit készítenek a turistáknak. Rio Maggiore után aztán tovább utazhatunk ezen a kis útvonalon, és megnézhetjük a többi hegyoldalba épült falut. Mesés látvány. Sorrento környékén van ugye Amalfi és Positano, a híres hegyoldalba épült tündértelepülések. Én azt mondom, hogy Cinque Terre szebb ennél, de legalább annyira szép. Olaszország felfedezetlen csodája még, úgyhogy mindenképpen megér egy kirándulást. Cinque Terre ugye Toszkánából nagyon könnyen felfedezhető. Toszkána az a vidéke Olaszországnak, ahol egy hetet kötelező szinte eltölteni, hiszen itt vannak ugye azok a városok, amelyeket muszáj megnézni legalább egyszer egy igazi turistának. Toszkána, Pisa, Siena, ezekről beszélek. Volt régen egy amerikai felmérés, ami kimutatta, hogy Firenze a világ turistáinak második kedvenc városa, az első egyébként Sydney. Hát ezt a sorrendet sokan vitatják, Párizs és London szakemberei egyenesen viccesnek tartják, de egy dolog biztos, hogy az olasz várost minden nyáron szinte megszállják a külföldiek. Pedig Firenze nem tengerparti város, 100 kilométernyire fekszik a tengertől. És lássuk be, hogy a hoteljei átlagosan nem vetekedhetnek még az új török luxusszállodákkal sem, nemhogy egy dubai álomhotellel. Firenzében vannak nagyon gyatra hotelek, és még gyatrábbak, de van azért szép is, tehát voltunk mi az egyik palotából átalakított szállodában. Az nagyon jól nézett ki, úgyhogy elérhető azért a csoda is Firenzében, de az átlag szerintem az nem túl magas a szállodai szinteket illetően. Minden esetre jönnek ide a turisták, hát nekik az a lényeg, hogy Firenzében legyenek minél közelebb a belvároshoz, ahol Michelangelo, Leonardo és Botticelli csábítja őket. Firenze ugyanis a reneszánsz művészet fellegvára, sőt a gótikáé is. A múzeumokat nem lehet egy nap alatt végignézni, ezt nem is érdemes megpróbálni, mert a végén már összefolynak a mesterművek a fáradt utazó elnehezedő szem előtt, így pedig nincs értelme az egésznek. De azért is lehetetlen, mert néhány galériában, amint beköszönt a szezon, vagyis május vége június eljön, már csak 5-6 órányi sorbaállás után lehet jegyet kapni. A komolyabb helyekre több ezer forintnyi euró fejenként a belépő, de mégis érdemes megnézni a firenzei dómot, a harangtornyot, fel lehet menni a tetejére, csak sokat kell erre várni. És a dóm oldalán van külön kis múzeum, ezt is érdemes megtekinteni. A dómtól néhány perc sétával elérhető a Ponte Vecchio, az öreg híd, ahol a kereskedők üzleteket nyitottak, úgyhogy több száz éve csak gyalogosok kelhetnek át ezen a régi hídon, és közben vásárolhatnak, főleg arany ékszereket, de a híd másik oldalán remek nyakkendős boltokat is lehet találni. Ezeket a kis üzleteket nagyon szeretem, minden drága, de egyedi. Még a híd dómhoz közeli oldalán található az Uffizi képtár. Botticelli, Leonardo, Michelangelo művei bűvöletbe ejtik a látogatót. Az Uffizi képtárhoz képest a Ponte Vecchio, az öreg híd másik oldalán van a Pitti palota. Ez kívülről annyira nem szép, impozáns nagy épület, de nem egy csoda, tehát az Eszterházi kastély szerintem sokkal szebb, viszont belül olyan pompa fogadja a belépőt, hogy a lélegzete is eláll. Káprázatos freskók, aranyozott bútorok, véget nem érő bálterem. A Pitti család nem fukarkodott hajléka berendezésekor. Egyébként kereskedők voltak, onnan nem érhetetlen vagyon. Előbb a Mediciek barátai, aztán a Vetei társai voltak, később a Mediciek megszerezték a palotát is, ma már múzeum a hely. Firenzében van ugye a világhírű Dávid szobor, ennek a firenzei utcákon látható másolata is több helyen. Sok japán turista azt hiszi, hogy az az eredeti, úgyhogy ezekkel fényképezkednek, de az eredeti az valójában az akadémia kiállító csarnokában van. Magam is meglepődtem, a Dávid szobor ugyanis lehet majd látni, hogy jóval nagyobb, mint azt gondolná az ember. Én a különböző művészettörténeti könyvek alapján azt hittem, hogy olyan nagyjából egy ember nagyságú, de nem, sokkal nagyobb, 6 méteres. a Dávid szobor, ráadásul körbe lehet járni, ez külön élmény, ugyanis az albumokban mindig csak előről lehet látni, és hogyha valaki körbe járja a Dávid szobrot, akkor pontosan kiderül számára, hogy Dávid a bal kezében paritját fog, mégpedig ilyen régi paritját, amit így pörgetni kellett, úgyhogy teljes egészében a jobb kezéig húzódik a hátán ez a paritja, és ebben pedig egy követ tart. Úgyhogy akkor lehet megérteni ezt a műalkotást, hogyha valaki ellátogat ide, mert akkor hátulról is megnézheti a szobrot. Végig lehet gondolni, ha monumentális alkotást látva, hogy ha ekkora volt Dávid, akkor mekkora lehetett Góliát, de hát a vesztesekről soha nem csinálnak szobrot. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a Világszámot a hírek után, maradjanak velem!